Kovács András Ferenc, sajtsóhajtó Bottyán. Bölcs egér volt néha nap a könyvtáros Bottyán, mégis mindig búsult a világ állapotján. Át is rágta már magát minden könyves polcon, mert a rágásztudományt sosem adják olcsón. Betűből megemésztett annyi ezer tonnát, hogy már nem is kívánta az abált szalonnát. Ám de titkon sajt után sóhajtozott sokszor, hisz sajt nélkül mit ér, hogy rágászatban doktor? Egyszer egy sajtdarabkát látott ugyan hajdan, akkor még nem tudta, hogy a világgal baj van. Egy falócán lelt rá, féltőn tette-vette, szólongatta, szagolta, de meg mégsem ette. Csak csodálta messziről, mint egy könyv kötését. Szép lett tőle a világ, s még szebb lett az éjség. Két hétig lapult a sajt egy könyvtári patkán, ám ellopta valami lári-fári patkány. Hely, egerünk bús napja delelőre hágott, megsajnálta magát és az egész világot. Mert ha a kerek világ hatalmas sajt volna, benne ő, mint főrágász, holtig csak trónolna. Hogy a világ sose sajt, az ugyan még hagyján, de ő bárhogy igyekszik, sosem lehet patkány. Ilyesmiket sóhajtott egy polc tetejébe, hogy a világ menete nem fért a fejébe. Pedig bölcskönyvtáros volt sajtsóhajtó Bottyán, bár keveset okult a világ állapotján.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Többször éreztem már azt, hogy az én generációm egy ilyen kísérleti generáció, még iskolás koromban is a tanügyi programok változásával kerültünk olyan helyzetbe, amikor kísérletinek mondható volt a generációm. Most is nagyon sok esetben azt érzem, hogy a közösségi média megjelenésével egy ilyen kísérleti generáció vagyunk. Most fog kiderülni, hogy hogyan hat ránk, milyen következményei vannak annak, hogy ilyen Hübele Balázs módon megpróbálunk élni azzal a lehetőséggel, ami adatik számunkra a digitális világban is. Nagyon sok szülőt látok, amint a gyerekeit fotózza és mutatja meg másoknak ezen a platformon. És én kíváncsi vagyok, hogy dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa mit gondol erről a jelenségről. Engem is sokszor megkísért, de gondolkodva ezen, beszélgetve erről másokkal, barátokkal, azért többször jutottam arra a következtetésre, hogy lehet, hogy nem kellene. Nem tudom. Mit gondolsz erről? Szia Réka, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszöntöm a hallgatókat, szia Ildikó. Nekem is nagyon nehéz ez a téma, szülőként elsősorban, úgymond szakemberként könnyebb lenne mondani ilyen általánosságukat ezzel a témával kapcsolatosan, de szülőként bizony nem egyszerű adott helyzetben jó döntést hozni, és főként, ahogy te is említetted az elején, annyira új számunkra, szülők számára, vagy felnőttek számára is ez az online helyzet abból a szempontból, hogy még nem látszanak a hosszú távú következmények, nagyon nehéz meghúzni a határt a negatív és a pozitív dolgai között, nekünk felnőtteknek is, és úgymond nekünk kellene felelősséget vállalni teljes szélességgel a gyerekeinkért ebben a helyzetben.
Igen, és akkor kialakul egy ilyen faramuciság, hogy hát mi történik, a szülő a legbüszkébb a gyerekére, nem? Tehát, hogy a legszívesebben azt mutatja meg, hogy milyen szép a gyerek, hogy mit csinált, hogy mit evett, hogy hol jártak, hol kirándultak együtt, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen gyerekként persze, hogy a gyerek belemegy ezekbe a fotózkodásokba nyilván, mert hát gyerekként azt látja jónak, amit a szülő lát jónak, De vajon ez hogyan hat ki a későbbi életére? Neked van-e valamilyen víziód ezzel kapcsolatban, hogy tiniként például visszanézi ezeket a képeket, vagy felnőttként ránéz a közösségi médiára, és ő látja magát, ahogy gyerekként ott szerepel? Én most kezdem megfigyelni a 15 éves lányomnál, hogy mennyire szégyelli azokat a fotókat, amiket hát korábban ugye nem is merült fel benne, hogy esetleg rosszul áll a frizurája, vagy nem úgy lenne felöltözve, és most nézegeti őket, és egyik pirulásból esik a másikba, és ilyen fura hangokat hallat, hogy micsoda szörnyű fényképek. Mit gondolsz?
Igen, tehát ez az egyik oldala, ugye ez a digitális lábnyom, amiről egyre többet beszélnek, hogy hát ami egyszer fölkerül a netre, még akkor is, hogyha azt töröljük, úgysem lehet teljesen eltüntetni ennek a nyomát, és bizony ez előfordulhat, hogy a gyerekeink később serdülőként, vagy akár felnőttként ezt kimondottan cikinek találják. Azt hiszem, hogy szülőként, de nem csak, hanem ugye van, hogy pedagógusok tesznek föl képeket, edzők tesznek föl képeket, osztanak meg nyilvánosan a gyerekekkel kapcsolatosan. Ez a minimum, hogy a gyerekeknek a beleegyezését kérjük. De hát most egy kicsit gondoljunk bele a gyakorlatba, hogy a gyerekeim gyakran vettek részt nyilvános rendezvényeken, mit tudom én, gondolok nyilvános foci meccsre, vagy valamilyen nyilvános fellépésre, szereplésre, ahol nem csak esetleg én készítettem róluk videófelvételt, vagy fényképeket, hanem ez így központilag is meg volt szervezve, és majd végül megosztva nyilvános felületeken. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész nagyon nehezen kontrollálható. Én azt hiszem, hogy nem is, és nekem szülőként ez az a határ, de azért ezt is olyan sokszor átgondolom magamban, tehát főként azokat osztom meg, ami amúgy már nyilvános, mert hogy azt gondolom, hogy az amúgy már nyilvános, de megkérdezem a gyerekeket, és bizony volt ilyen, amikor amúgy már nyilvános tartalmat megosztottam, és utólag azt mondta a gyerek, hogy azt én, de miért nem kérdeztem meg őt, hogy azt én megoszthatom-e, és teljesen igaza van. Szóval, hogy két dolog van ebben bennem, elsősorban szülőként, de az egyik az, hogy nem annyira, de nem dicsekvésként, hanem inkább az a motiváció bennem, hogyha valami szép történik, valami olyan, ami esetleg másoknak is adhat, vagy másoknak is okozhat szép pillanatokat, akkor miért ne? Ez az egyik, ami így bennem van, és nyilván büszke is vagyok a gyerekekre adott helyzetben, mert hogy látom az mögött, az 1-2-3 perces teljesítmény mögötti akár sok éves befektetést, munkát, és nem csak az ők részükről, hanem ez egy ilyen össznépi, családi, sokan hozzájárulnak ahhoz nyilván. Ez az egyik, tehát, hogy jó lenne, hogy más is lássa, lehet, hogy másnak is örömet okoz, jönnek is ilyen visszajelzések, hogy milyen jó, hogy ezt hallhattam, vagy ezt láthattam, ez az egyik. És a másik pedig ez a szorongás, hogy ez a félelem, hogy akkor ez tényleg jó, hogy akkor ez hova mehet ki, ennek melyek a következményei, és akkor ilyenkor meg nagyon fantáziámat el is tudom engedni, és sok mindent ebbe belegondolni, ami valószínű, hogy bizony sok reális veszély is jelentkezhet, de összességében azért azt látom, hogy ennek sok-sok oldala egyszerűen nem kontrollálható számunkra.
Ami viszont kontrollálható, arról beszéljünk egy kicsit. Gondolok itt azokra a családi eseményekre, amelyek szépnek tűnnek, és úgy megörökítenénk a pillanatot. És hát nyilván fotózni is szoktunk ilyenkor, ugye egy születésnap, egy karácsonyi vacsora, vagy egy húsvéti ünnep. És az az igazság, hogy az emberek most már nagyon éhezik azokat a meghitt pillanatokat, amelyek csak arról szólnak, hogy egymásra figyeljünk, hogy együtt legyünk a családdal. És sokszor látok ilyen fényképeket, ilyen meghitt pillanatokról. Olyan jó visszanézni is, ugye nekem is a Facebook feldob egy-két olyan emléket, amit a gyerekeim kicsik voltak, akkor osztottam meg, hogy itt játszottak az udvaron, vagy van egy fénykép, amikor a lányom nagyon elmerül valami kézi munkában, azt hiszem hímez, vagy rajzol valamit itt a zöld udvar közepén, és azt lefényképeztem, és kiposztoltam, és így sok-sok év után feldobta nekem a Facebook ezt az emléket, tehát nagyon jó visszanézni. Értem, amit mondasz, hogy húzódik egy ilyen feszültség a két érzés között, hogy most kell vagy nem kell, többet ártunk-e vele, mint amennyit használunk.
Igen, igen, látod, hogy nem egyértelmű, de azért talán mégis van egy határ, amit szerintem be kell tartanunk, és ez az a határ, hogy szülőként föltegyem magamnak azt a kérdést, hogy ez a megoldás, ez miről szól. Kinek fontos, nagyon könnyű erre válaszolni, hogy egy pici gyerekről, vagy egy kicsi gyerekről, vagy egy olyan gyerekről megosztott kép, vagy videó, aki még nem tud ebbe beleegyezni, nem is látja a következményeit, az a szülőről szól, hogy nekem szülőként ez miért fontos, mit akarok ezzel üzenni, és azért arra nagyon kell figyelnünk, hogy a gyereknek és meg lehet sérteni a magánéletét, tehát egyre inkább fölhívják erre a figyelmet, hogy a gyerekről még akkor se posztoljunk olyan képet, ahol esetleg fürdőruhában van, vagy tehát egy ilyen intimebb helyzetben van a gyerek, hogyha cuki, ugye egy kisgyerek, hát milyen cuki a tengerparton például, de hogy nem lehet átlátni, hogy ki és milyen szándékkal tekint arra a képre is. Én ebbe így bele is borzongok, hogy előfordulhat egyáltalán, hogy valaki nem ezzel a szemmel tekint egy képre, hogy milyen aranyos ez a gyereké, hanem az esetleg más szemmel, és számomra ez nagyon ijesztő, de ez a realitás, tehát sajnos előfordul. Az, amit ugye a szakirodalomban lehet erről olvasni, hogy ha gyerekről megosztunk, kicsi gyerekről képeket, ezzel úgymond az online identitását formáljuk. Tehát még annélkül, hogy ugye a gyerek serdülőkor tájékán jut el oda, hogy föltegye azt a kérdést, hogy ki vagyok én, és akkor ezt próbáljuk megválaszolgatni egészen szerintem halálunk napjáig, hogy ki vagyok én, és ekkor már egy olyan online identitás kialakul közben, amit egyszerűen nem a gyerek formál, hanem a szülő formál, de a szülő a saját szemüvegén keresztül formál, ami nem néz arra gondolni, hogy akár a realitástól, a tényleges hétköznapoktól, ami fehér, fekete, néha szürke, ilyen-olyan árnyalat, tehát attól távol van, és lehet, hogy inkább a szülőnek valamilyen vágyott képe, ami nem feltétlenül, lehet, hogy a gyerekkel kapcsolatos, hogy szeretné, hogy a gyerek ilyen legyen, vagy ilyenné váljon, de inkább talán belső elfolytott vágyak, ki nem elégített, nem tudom, vágyak, igen, amit a szülőnek nem sikerült esetleg elérni, és ezen sokszor gondolkodom, Ildikó, a megosztásokon, és abból a szempontból, hogy sokszor az az érzésem, hogy kimondottan kompenzáció, tehát az, amit a közösségi médiában megosztunk, az egyrészt egy vágyott világnak a megjelenítése, egy ideának a megjelenítése, tehát egy valami olyannak, ami tökéletes, vagy amit szeretnék, vagy amire vágyok, és ezzel egyet is értek abból a szempontból, hogy aztán egy gyereknek, egy kiszolgáltatott például síró helyzetét, meg aztán tényleg ne osszam meg, én erről azt gondolom. A szülőkre visszatérve, én sokszor rácsodálkozom, egy-egy helyzetben. Ugye pszichológusként előfordul, hogy beszélgetek emberekkel, és megtudok információkat a reális életükről, a reális hétköznapokról, és ugye a közösségi médiában meg úgy rácsodálkozom egy-egy képre, hogy tényleg ezt ők osztották meg, és ez nem semmiképpen nem elítélés, hanem annak az üzenete, hogy ők erre vágynak valószínű. Ha most arra gondolok, hogy sok ember az miatt szomorú például, vagy válik akár depressziósá, amit lát a közösségi médiában másokról, ugye ezt a szép, tökéletes megjelenítést, hát akkor így nekik mondanám, hogy sokszor ez köszönő viszonyban sincs a realitással, és ezért aztán meg tényleg nem érdemes elszomorodni. Nézd csak meg, hogy egy alkalmon, például most vagyunk, hogy a nyaralásokon túl, és milyen gyakran láttunk képeket, hogy valakik itt nyaralnak, ott nyaralnak, és bizony sok emberben ilyenkor van egy rossz érzés, hogy lehet, hogy én az életben nem jutok el oda, vagy én is szeretném ezt biztosítani a gyerekemnek, de nem látom ennek a lehetőségét az idénre semmiképpen, és jövőre sem biztos, és lehet, hogy ez benne egy ilyen szomorú érzés, de hogyha megnézzük egy ilyen kép elkészülésének a helyzetét, vagy a realitását, gyakran nem egy képet készítünk, hanem kattingatunk, és abból az általunk legsikeresebbnek ítélt képet osztjuk meg a közösségi médiában. És bizony nincsen ott, hogy lehet, hogy azelőtt morcosak voltunk, meg lehet, hogy éppen összeszólalkoztunk azért, hogy a családot tudjuk befogni egy kép erejéig, szóval, hogy a körülmények nincsenek rajta, tehát egy pillanat képet látunk, igazából ez egy keresztmetszete a valóságnak, ami a teljes realitást biztos, hogy nem tükrözi.
A sok kattingatás az azt jelenti, hogy előtte is kattingatás van, meg utána is kattingatás van, hogy az a tökéletesnek ítélt kép elkészül, és a gyerek mit lát, hogy a szülő kezében ott a telefon is kattingat, és a képernyőn keresztül nézi őt tulajdonképpen. Úgyhogy ezt látom én nagyon veszélyesnek, hogy mit üzenek a gyerekem felé szülőként, aki ezt az utat választom. És a másik dolog, ami foglalkoztat abban a pillanatban, amikor én amellett döntök, hogy a külvilágnak szeretném, vagy a külvilág fele szeretném inkább élni az életemet, hogy a visszajelzéseket, a figyelmet a gyerekemen keresztül próbálom megkapni, hogy ez mit üzen a gyerekem felé.
Hát ez azt üzenheti, hogy ő neki ez a funkciója, tehát ez a funkciója, hogy a figyelmet bevonza a szülő számára. És azt is üzenheti, hogy annak van értéke, amit aztán meg mindenki megtud, tehát amit a szülő majd kiposztol. A felvetésed első részére reagálva, hogy ugye sokszor a gyerek azt látja, hogy a szülő a mobileszközén keresztül, tehát a mobiltelefonján keresztül tekint rá. Nem biztos, hogy jó. Régebb én magam és valahogy törekedtem arra, hogy iskolai szerepléseket a gyerekeknek a különböző fellépéseit rögzítsem. Valahogy az volt az érzésem, hogy ez annyira fontos, mert hogy ezt szeretném megőrizni, szeretném számukra is megőrizni, hogy majd később láthassák. Most meg legtöbbször megosztom, hogy mármint magamat osztom meg abból a szempontból, hogy talán egy nagyon rövid, de inkább annak örülök, hogyha más készít felvételt, nagyon örülök annak, hogyha van valaki egy-egy ilyen alkalmon, akinek ez a dolga, és én magam meg nem szeretném a pillanatnak, vagy a helyzetnek a jelentőségét kihagyni, és most így szülőként azt tapasztalom magamon, hogy teljesen másképpen vagyok jelen egy olyan helyzetben, ahol úgymond nem kell fényképeket készíteni. Most akár egy itthoni szülinap, teljesen másképpen vagyok jelen, és szerintem annak a helyzetnek, vagy annak a pillanatnak az itt és mostja számít, amit ott én átélek, vagy a kapcsolódásunkban, amit átélek. És bizony lehet azokat megörökíteni, lehet fényképeket készíteni, de ezek a képek, vagy akár a videó sem adja vissza utólag annak az érzését, vagy annak a hangulatát, ami csak ott valósulhatott meg. A másik pedig, hogy ugye lehet látni, ezt te is említetted, hogy családi eseményeket is posztolnak emberek. Szerintem itt érdemes azért ugyanazt a kérdést föltenni, hogy ezzel mit szeretnék üzenni. Nézd, most ugye könnyű lenne azt mondani, hogy hát igazából egy ilyen esemény az azoknak szól, akik ennek a részesei. Tehát most például egy családi szülinapot miért kell kiposztolni a közösségi médiába. Úgy könnyű lenne azt mondani, hogy hát akkor igen, maximum küldjük el a közvetlen családtagoknak, és akkor így ennyi. Mondjuk értem egy picit azt, akinek lehet, hogy az a motivációja, hogy ezzel szeretné megmutatni, hogy van neki családja, szeretné megmutatni akár azt, hogy mekkora tortát sikerült vásárolni, vagy készíteni erre az alkalomra. És nézd, én most arra gondolok, hogy az emberek különböző okokból boldogak, és hogyha mondjuk valakinek az önérzetét, az önértékelését, a saját magáról kialakított képét, ez egy picit javítja, hogy neki mit sikerült arra a szülinapra összehozni, hát ám legyen. Látod, mennyire nehéz meghúzni egy vonalat úgy, hogy ne is legyen bennünk ítélkezés, szóval, hogy látod, hogy ami körül mindegyre forgók, ez a mögöttes vágy, vagy a mögöttes szándék, ami az egész mögött meghúzódik, és ebből próbálok kiindulni, és nyilván az a kép, vagy az a tartalom, amit éppen látok, az nem szól erről, amit én most itt próbálok fejtegetni.
Igen, és éppen azért érzem én is most azt, hogy inkább az egyensúlyt kellene, hogy keresse az ember. Tehát én szülőként nyilván nem követek el most halálos bűnt, hogyha, ahogy te is említetted, egy szülinapot kiposztolok, mert gyönyörű a torta, meg olyan szépek a gyermekeim rajta, és hogy mekkora családom van. Tehát ez is egy büszkeség, hogy igen. Van egy nagy családom, igen. Én erre büszke vagyok, én ebbe befektetek, nekem ez nagyon fontos, lássátok ti is. Nyilván nem ez jelentheti a problémát, hanem az, hogyha az ember ennek él, és ez a kép van bennem, hogy igen, hogy amikor az anya vagy a szülő a képernyőn keresztül nézi a gyerekét, és
igen.
Valahol ezt érzem veszélyesnek.
Igen, igen, és bizony látok helyzeteket, hogy a kép elkészülése, vagy a videónak az elkészülése sokkal fontosabb, mint maga az esemény, vagy akár éppen a gyereknek a jól léte abban a helyzetben. Tehát most így jut eszembe olyan helyzet, hogy egyértelmű volt, hogy a gyerek nem akar fotózkodni, de a szülő ehhez nagyon ragaszkodott, és nyilván aztán a gyerek is hát kénytelen volt odaállni a fényképre. Igen, tehát úgy, ahogy említetted, hogy vannak úgymond érvek is a posztolás mellett, tehát jut eszembe olyan helyzet, ami mondjuk egy posztolásom következtében jelentkezett valaki régi osztálytást, vagy régi ismerős, vagy jelentkezett valaki olyan, aki föltette kérdést, nem tudom, valahogy ez a saját életére rezonált az adott helyzet, és akkor, tehát hogy voltak ilyen nagyon pozitív kapcsolódások, és ugye sok rokonnal például ismerőssel, lehet a határon túllaknak, nem találkozunk, és bizony ezek a kapcsolatoknak a fenntartása, ez határozottan, de hogy erre vannak a családi vagy a zártabb csoportok, de most ugye gondoljunk arra, hogy hányféle csoport van, amiben benne vagyunk, és sokszor az az érzésünk, hogy hát ez egy biztonság, mert ez a táncos csoport, ez az osztálycsoport, ez a focis csoport, és közben meg lehet, hogy fogalmunk sincs, hogy kik vannak benne, vagy hogy kik követik az adott megosztásokat. Na, szóval, hogy igen, azért nem könnyebben okosnak lenni, de hogy azért mégis ellenérvek azért vannak, és kockázatok vannak, és ezeket tudatosítanunk kell, hogy például a gyereknek a magánéletét ne sértsük meg, tehát ne osszunk meg róla olyan tartalmakat, ami kimondottan intimnek tekinthető, pontosan a digitális lábnyom miatt, pontosan a visszaélés miatt, vagy az, amit említettél, hogy később lehet, hogy éppen szégyenérzetet fog a gyerek érezni ezzel kapcsolatosan, és bizony azért, hogyha egy gyereknek azért túlzott a közösségi oldalakon való jelenléte, tehát a szülő túl sokat oszt meg azért, ez valahol befolyásolhatja a gyereknek a saját határait is, vagy a gyereknek az önképét. Én ezzel nem értek egyet, tehát vannak gyerekek, akiknek hatalmas az albumuk, és ott tényleg nagyon fontos az a kérdés, hogy ez miről szól, és szinte biztos vagyok benne, hogy a szülőről szól, de hogyha mondjuk a gyereknek egy adott és amúgy nyilvános teljesítménye kapcsán a szülő büszkeséget érez, és persze, hogy büszkeséget érez, és úgy, ahogy említetted, hogy azért ebben nagyon sok befektetés van nyilván a gyerek részéről, de nem csak, hanem a pedagógus és a szülő részéről, és valahol ezeket a sikereket, ezeket a pillanatokat szeretnénk megosztani, mert hogy mindannyiunknak szükségünk van pozitív visszajelzésre, de hát ne támaszkodjunk a közösségi médiának a pozitív visszajelzésére. Tehát említetted az előbb, hogy ugye megosztani a családomat, hát nyilván ebben nagy a hatalmas a befektetés, nagyon büszke vagyok rá, de hogy azért nézd meg, hogy úgymond mennyire, és most ezzel nem a kommenteket akarom leértékelni, de úgymond olcsó kommentek, hogy szép család, hogy gyönyörű család, hogy, tehát hogy igazából olyan szempontból olcsó, hogy amit meg lehet osztani a közösségi médiában, és hogy azért az nem tartom semmiképpen követendőnek, hogy kimondottan ezekre a mondjuk így egyszerűbb kommentekre vagy visszajelzésekre támaszkodjunk, tehát teljesen más a szemtől szembeni, a négy szem közti, a reális kapcsolódásokból, a reális életből származó megerősítés.
És valóban nem is igazán lehet távol maradni a közösségi médiától. Ilyen kategóriák vannak már, tehát van külön csecsemő kategória, kiskorú kategória, kamasz kategória és felnőtt kategória. Ez mindenféle kategória van, mindenféle videót talál már az ember, és az az igazság, hogy amíg régebb a médiában a tökéletes pillanatot látta az ember, vagy úgy igyekeztünk egy ilyen kirakatot, igyekeztünk. Igen, tehát hogy a régi generáció az megpróbált egy tökéletes pillanatot kimerevíteni, addig ma már a legmélyebb bugyraiba belemennek a magánéletnek az emberek, és megmutatják a leges-leges-leg intimebb dolgaikat is, valahogy bátorítás szándékkal, vagy egy olyan szándékkal, hogy aki ebben a helyzetben van, az ne érezze magát elveszettnek, mert lám, mi is ilyen helyzetben vagyunk, én így látom, ő úgy látja, több síkon felrajzolható a közösségi média szándéka is, tehát nem egyértelműen rossz, és itt azt hiszem, hogy érdemes minél többet gondolkodni, és minél többet beszélgetni erről, ahhoz, hogy az ember ki tudja alakítani a saját habitusát, a saját szokásait ezzel kapcsolatban.
Igen, bizony, és a mérték, ez nagyon fontos, amit te is említettél, és ugye a szakemberek hát ezt emelik ki, hogy a mértéket és a tudatosságot ezen a területen, és hogy akkor így talán elmondható az, hogy önmagában nem az a probléma, ha a szülő néha posztol, hanem hogy hogyan és mennyit. Itt érdemes figyelni arra, hogy akkor korlátozottan és biztonsági beállításokkal osszunk meg képeket. Érdemes figyelni arra, hogy ne lehessen beazonosítani egy-egy képen vagy videón konkrét helyszín például, tehát a lakhely, vagy a hálószoba, vagy a konyhánk, vagy a pontos napi rend, vagy az iskola ne legyen beazonosítható. Kerüljük feltétlenül a gyerek számára megalázó képeket, helyzeteket, tehát fürdőruhás, sírás, sírós, intim képeket semmiképpen, vagy helyzeteket ne osszunk meg róla, és a nagyobb gyerekeknek feltétlenül kérjük a beleegyezését, és csak utána osszunk meg bármilyen tartalmat.
Réka, nagyon szépen köszönöm neked!
Örülök, hogy erről beszélgettünk, én magam is belegondoltam néhány részletébe, és valahogy összességében az az érzésem, hogy nagyon nehéz tudatosnak lenni, nagyon nehéz ezt a mértéket tartani, mert pontosan azt nem tudjuk egész pontosan meghatározni ezentől, amikről beszéltünk, hogy mi a tudatosságnak, illetve a mértéktartásnak a mércéje ebben a helyzetben.
Persze később fog kiderülni, hogy hogyan alakul, vagy hogy minek mi lesz a következménye a közösségi médiával kapcsolatban is, hogy mekkora lábnyomot hagyunk a digitális világban, és hogy az mit is jelent tulajdonképpen a következő generációkra nézve. Én a mértéket szeretném, vagy a mértékre való figyelemfelhívást szeretném neked megköszönni többek között, és azt is, hogy itt voltál ma is, és jövő héten visszavárunk téged.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. A Cserebogár szerkesztője Ila Ildikó búcsúzik, szakértőnk pedig dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa. Jövő héten, pénteken, tehát 6 órától mindenkit visszavárunk. Addig is minden jót! Kovács András Ferenc, sajtsóhajtó Bottyán. Bölcs egér volt néha nap a könyvtáros Bottyán, mégis mindig búsult a világ állapotján. Át is rágta már magát minden könyves polcon, mert a rágásztudományt sosem adják olcsón. Betűből megemésztett annyi ezer tonnát, hogy már nem is kívánta az abált szalonnát. Ám de titkon sajt után sóhajtozott sokszor, hisz sajt nélkül mit ér, hogy rágászatban doktor? Egyszer egy sajtdarabkát látott ugyan hajdan, akkor még nem tudta, hogy a világgal baj van. Egy falócán lelt rá, féltőn tette-vette, szólongatta, szagolta, de meg mégsem ette. Csak csodálta messziről, mint egy könyv kötését. Szép lett tőle a világ, s még szebb lett az éjség. 2 hétig lapult a sajt egy könyvtári patkán, ám ellopta valami lári-fári patkány. Hely, egerünk bús napja delelőre hágott, megsajnálta magát és az egész világot. Mert ha a kerek világ hatalmas sajt volna, benne ő, mint főrágász, holtig csak trónolna. Hogy a világ sose sajt, az ugyan még hagyján, de ő bárhogy igyekszik, sosem lehet patkány. Ilyesmiket sóhajtott egy polc tetejébe, hogy a világ menete nem fért a fejébe. Pedig bölcskönyvtáros volt sajtsóhajtó Bottyán, bár keveset okult a világ állapotján.